Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Komolyan tudjuk venni azt, amit most megénekeltünk. Jobb a te házadban egy nap, mint ezer máshol. Jó túlzás, legyünk őszinték. De azt mindenképpen ki akarjuk ezzel fejezni, hogy szükségünk van azokra az időkre is, amiket az Úrházában eltöltünk. Ezek nélkül, az idők nélkül az összes többi idő félő, hogy céltalanságba fut. Oda kell hallgatni az örökérvényű igazságokra, ha meg akarjuk menteni az időt, ha meg akarjuk menteni az életünket, ha ki akarjuk menteni a mindennapok szürkeségéből, a mindennapok tevékenységéből, a mindennapok hajszájából. Ezt a szent misét egy édesanya hálaadásának a figyelembe vételével ajánljuk föl, akinek az egyik gyermeke csak 16 esztendőt élt, baleset áldozata lett, és szeretné megköszönni ezt a 16 évet. Ezen is el lehet gondolkodni. Neki ennyi jutott ennek a fiatalnak a földi életből, az édesanyának ennyi jutott a gyermekéből. Ez is elgondolkodtató, hogy mekkora ajándék, amikor Isten gyermekekkel ajándékoz meg bennünket, és mekkora ajándék, ha láthatjuk az életüknek a kibontakozását, kiteljesedését. Tele vagyunk hálával, ha igazán őszintén Isten felé fordulunk. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus és tanítványai betértek egy faluba, egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni. Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszti el soha. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Ha valamit is fel akarunk fogni ebből az evangéliumi történetből, nem csupán annyit, hogy a legtöbb ember egyetért Mártával, az ő zsörtölődésével, az ő kifakadásával, pedig ez a történet másról szól, nem arról, hogy mi szavazzunk, Márta vagy Mária. A hagyományos Biblia magyarázat egészen sajátos üzenettel áll elénk. Ezt a fajta magyarázatot, mintha a mai világ, az újkor felülbírálná. Ez a hagyományos magyarázat arról szól, hogy itt két ember példájával a kétfajta hitértelmezést állítja elénk Krisztus. Márta, a gyakorló, az aktív keresztény szolgálatnak a példaképe, Mária pedig a szemlélődő életmódot jeleníti meg. Más fogalmat is használjak, két életstílusról van szó, ez még mindig a hagyományos Biblia magyarázat üzenete, Márta a világban élő ember szolgálatát és tevékenységét mutatja be, Mária pedig a kolostorok életébe vezet el bennünket. Azt gondolom, hogy nagyon nagy leegyszerűsítése a kérdésnek ez a válasz. Egyébként a Szentírás magyarázók is feszegetik ennek a kérdés, illetve ennek a válasznak az értelmét. Ugye ráadásul Jézus még hozzátette azt is a kérdező Mártának a feleletében, Mária a jobbik részt választotta. Ez a világ, amelyben mi élünk, egy szekularizált világ, és a Szentírás magyarázóknak szembesülni kell azzal, hogy ebben a világban mi az üzenete ennek a történetnek. Hiszen ez a szekularizált világ minden erejét felhasználva, minden eszközét bevetve a kontemplatív, szerzetesi élet elsorvasztására törekszik. Nem látja ennek a fajta életnek az értelmét. Gondoljunk csak arra, a kalapos király Magyarországon is annak idején mindezeket a szerzetes közösségeket megszüntette, úgymond nincs ezekre szükség, nincs értelme az ő létüknek, az ő életüknek. Meghagyta azokat, amely közösségek konkrét, karitatív cselekedeteket végeztek az emberek javára, az emberek szolgálatában. Mégis ebben a világban, amelyben mi élünk, sajátos jelenségekkel találkozunk. Ugyan valóban ez a világ, amelyben élünk, talán túlzó ez a kifejezés, de mondom így, semmire se becsüli ezt a fajta életformát, feleslegesnek tartja. Ugyanakkor ebben a világban élő emberek lelki éhsége egészen sajátosan mutatkozik meg, és valamilyen fajta áramlatot tapasztalunk, egy elindulást az ilyen kolostorok világa felé, ahol emberek, akik tehetik, megállnak, elidőznek, és felüdül a lelkük. Sajátos megnyilatkozása a világnak, és sajátos megnyilatkozása a világban élő embereknek, akik talán azonosulnak is a világnak a megállapításával, amit mond ezekkel a közösségekkel kapcsolatosan. Ennek a világnak talán az alapélménye az, hogy nincs időnk. A tevékenység, talán még mondhatom, mi is a hajsza határozza meg az életünket, és ha néha megállunk ebben a hajszában, akkor azt az időt, ami a megállásnak az ideje, szinte hiába valónak tartjuk, és majdnem, hogy sajnáljuk, és elvesztegetett időnek tartjuk. Ugyanakkor ebben a világban ez a jelenség, amit említettem, jelen van. Valaki ezt így fogalmazta meg, kellenek olyan pillanatok, vagy kellenek olyan idők, órák, napok, ha lehetséges, amikor az ember nem a tüdejével lélegzik, hanem a lelkével. Érdekes megfogalmazása az ember problémájának. És egészen sajátos gondolatok támadhatnak bennünk, amikor egy ilyen megállapítással találkozunk, ha fölmegyünk dobogókőre, és az ember, ha megáll ott a hegytetőn, akkor valóban szinte ízlelni lehet azt a levegőt, ami áramlik az ember tüdejébe, főleg akkor egy ilyen nagyvárosból megy oda föl. És milyen érdekes és nagy ötlet, hogy a jezsuiták oda telepítették azt a lelki központjukat, ahol a lélek lélegezhet. Lehet, hogy ebben a mai világban, akkor, amikor az evangelizációról beszélünk, az evangéliumnak a továbbadásáról, ahogy végeredményben ez a történet is arról szól, hogy Mária azért választotta a jobbik részt, mert élt ezzel az alkalommal, hogy az örökérvényű igazságokat hallgatsa Jézustól. Lehet, és ezt mondják a mai hívő gondolkodók, hogy talán jobban kellene figyelnie az egyháznak arra, hogy az embereknek ezt a fajta igényét kielégítse. Talán ennyit ehhez az evangéliumi történethez, de valójában az igazi üzenet nem erről szól. Ez a néhány gondolat, amit említettem, valamiképpen annak a hagyományos bibliai magyarázatnak egyfajta továbbvitele a mi korunkban, ami ugye azt mondotta, hogy egyik az aktív, karitatív életképnek a megjelenítője, másik meg a eszmélődő, a szemlélődő életképnek a megjelenítője. És az egyház mindig ezt a másodikat helyezte előtérbe. Most ne vizsgálgassuk azt, hogy miért, meg hogyan, mennyire van igaza és mennyire nincs igaza. Régen valóban ezt egyértelműen így fogalmazták meg, ma megkérdőjelezik. Miről van valójában szó ebben a példázatban? Valójában a mi keresztény méltóságunkról van szó. A keresztény ember méltóságáról. Ember ismert fel, keresztény ember ismert fel végre méltóságodat, hangzott már az egyházatyáknak is a felhívása. Mert valamiképpen úgy éljük mi a keresztény életünket, talán azért, mert nem jutottunk elég mélyre a keresztény felfogásunk megfogalmazásában, a keresztény felfogásunk megélésében, átélésében, ismert fel a méltóságot a keresztény ember, ami azt jelenti, hogy feladatod van a krisztusi test fölépítésében. Ebben áll a méltóságod. Az egyháznak lehetsz a tagja, és az egyházat építheted, amely Krisztus titokzatos teste, amely által Isten jelen van a világban. Másképpen talán így is mondhatom, ismerd fel a méltóságodat, hiszen szeretheted és szolgálhatod az Istent. Szeretheted és szolgálhatod. Mártának a problémája pontosan itt van, valamiképpen ő ezzel a zsörtölődésével, panaszkodásával lesüllyesztette az ő szeretetét. Ráadásul még csak nem is kapott bátorítást Jézustól. Hagyta, hogy szolgáljon. Tehát azt gondolom, hogy ezzel a történettel kapcsolatosan ezen kell elgondolkodnunk, és azt meg tudomásul kell vennünk, hogy az Isten különböző szolgálatokat ad az embereknek ebben a nagy műben, különböző karizmákat ad embereknek ennek a nagy műnek a szolgálatában, és ezt ne kérjük rajta számon. Nincs hozzá jogunk. Valójában azt kellene megértenünk, hogy valamilyen fajta egyenlőtlenségeket tapasztalunk mi, de ha ezeket nem mi emberek hozzuk létre, hanem az Isten részéről történik ez, akkor nincs okunk a kétségeskedésre. Gondoljunk csak például egy ilyenre, amikor Jézus Péterrel beszélget, és arról szól, hogy miképpen fog majd meghalni, és dicsőíti meg az Istent, és akkor Péter elkezd akadékoskodni, és kérdezi, hogy mi lesz Jánossal, és akkor Jézus majdnem, hogy keményen azt mondja neki, mi dolgod ezzel? Te kövess engem! Az az Isten dolga. Ne akart Péter te ezt tudni. És mi se akarjuk mindig, mindenáron tudni azt, hogy mit, miért tesz az Isten, és miért van az, hogy neki olyan szolgálatot jelöl ki, a másiknak meg másfajta szolgálatot jelöl ki. Egyébként is az értékeknek is más a rendje az Isten világában. Ezekkel is meg kellene barátkoznunk, ha keresztény méltóságunkban el akarunk mélyülni. Gondoljunk csak arra, mikor Jézus ott ül a templom persejnél, és nézi azt, hogy az emberek hogyan dobják a persejbe az adományokat, jönnek a gazdagok, dobják a pénzüket, és jön a szegény asszony, aki 2 fillért dob csak be, és akkor Jézus azt mondja, hogy az ő 2 fillérje sokkal, de sokkal többet ér a gazdagok aranyainál. Miért? Mert azok a feleslegükből adtak, ez meg mindenét odaadta, ahogy mondta Jézus. Vagy gondoljunk arra, amikor az apostolok Jézussal mennek, és szombatnapon csipegetik a kalászok szemeit, és a farizeusok ezen fönnakadnak, mert szombati napon ilyet nem lehet tenni. És akkor Jézus ehhez hozzáfűzi a maga magyarázatát, és azt mondja, irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Hagyjátok már abba, nem a szombat van az ember, nem az ember van a szombatért, hanem, hogy mondom? Hogy van? Jó, akkor ahogy mondják, biztos úgy. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Döbbenetes ám, ha ezekre a másfajta mértékekre odafigyelünk. És nyilvánvalóan, akkor, amikor a szolgálatunkat nézzük ebben a nagy műben, akkor nem szabad elfelejteni, hogy nem hasonlítgathatjuk ragadhatja össze az ember magát a másikkal, a maga szolgálatát a másik szolgálatával. Persze abban az esetben, ha az krisztusi test építéséről van szó, nem a mindennapi feladatainkról, tévedés ne legyen. Ott lehet, hogy össze kell hasonlítani, mert az a mindennapok világa. De amikor az isteni műről van szó, amelybe az embernek magát kell belevetni. Ugye ez is egy izgalmas kérdés. Az ember azt tapasztalja, hogy az emberek teszik a dolgokat, munkálkodnak, és nem látják a munkájuk értelmét. Amikor azt tapasztaljuk, hogy az emberek nem örömmel végzik a munkájukat, pedig a munkát csak így lehet végezni. Örömmel, mert annak kell, hogy legyen értelme. Másik kérdés. Itt a Isten országának az építéséről van szó, amelybe az ember magát beveti. Más-más módon, más-más területen, ahogy arra az Isten szólítja, nem pedig az ő elképzelése, elgondolása, kényelme, vagy akármi. Mert ha az ember ezt nem így nézi, akkor elveszítheti a szolgálatnak a lelkét, elveszítheti azt, ami a szolgálatra lendíti az embert, a szeretetet. Mert Pál apostol mondja ugye a korintusiaknak, ha az életemet odaadom, és mindenemet odaadom, akkor se ér semmit, ha szeretet nincs bennem. Testvérek, azt gondolom, hogy ezen a mai vasárnapon ezen kell elgondolkodnunk, hogy miben is áll a mi keresztény küldetésünk, a mi keresztény méltóságunk. Ez azt jelenti, hogy Istent szerethetjük és szolgálhatjuk, és nagyon vigyázzunk arra, hogy ennek a szolgálatnak a lelke a szeretet. És ha valóban ez határoz meg mindent, akkor ennek a szolgálatnak a gyümölcse az, hogy egyre inkább épül Isten országa ezen a földön. Azt meg, ahogy a mai világ gondolkodik ezekről a kérdésekről az idővel kapcsolatosan, talán érdemes ezen is elgondolkodni, hogy új és új közösségek jöttek létre, gondoljunk Teréz anya közösségére, és ezek a közösségek mind az egyház szociális elköteleződését fejezték ki, mert azt ismerték fel, hogy az evangéliumot ezáltal tudják leginkább hirdetni, és tudják életszerűvé tenni, de ugyanakkor van egy ilyen fajta éhsége is a mai világ emberének, hogy keresi azokat a helyeket, és keresi a csendet, ahol valóban a lelkével tud lélegezni. Ez azért jó, mert bátoríthat bennünket. Nincs veszve minden. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, nem egyszerű ennek a két életstílusnak, amit Márta és Mária személye jelenít meg, összeegyeztetése, de azért ne felejtsük el, hogy szeretek, és az ő közössége Európa keresztényé válásának az útján ezt az igazságot hirdette ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. Kérem, ne azon tépelődjünk, hogy Márta vagy Mária,
Ora et labora. Ez olyan, mint a madárnak a két szárnya. Ha repülni akarunk, ha keresztény hivatásunk szerint akarunk az egyház építésén fáradozni, akkor mindkét szárnyra szükségünk van. Az meg már a lélek művészete, hogy az arányokat is megtalálja az ember. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Ma Szent Hedvigre is emlékezünk mi magyarok elsősorban. A vasárnap az megelőz minden ilyen megemlékezést. Elsősorban vasárnap Krisztusra figyelünk, aki értünk, szenvedett, meghalt, megváltott minket. De azért most az áldással vigyük magunkkal az ő emlékét, példáját is, hiszen közülünk való, de szenté lett testvérünk. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.